Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és egy kis kávéházi kultúra, Budapest történet, sok minden, sőt, hát édességek is remélem, hogy sorra kerülnek, mert hogy a Matild Palota lenne a célpontja, vagy a fókusz ennek a mai beszélgetésnek. Morcsányi Elza van itt a stúdióban, és Katona Csaba. Beszéltünk arról az előző blogban, hogy itt az első világháború ez megsínlette, sőt, azt hiszem, hogy egészen későn sikerült a déli épületet helyreállítani, ha jól emlékszem. Most lehet, hogy keverem a kettőt, mert nem emlékszem, hogy melyik volt a romosabb állapotban.
Az északi volt egyébként okay. romosabb állapotban, és amikor a 2000-es években hotellé újjá, először az alakult újjá hotellé, most megint, de ez ilyen kinevet a végén, mert ugyan a Matild tovább készülődött, de mégis most ő előbb hosszabb ideig reméljük a hotel. És az északi nak a felújítását pont a délinek a megmaradt részletei alapján tudták remekül megcsinálni, mert hogy teljesen
szimmetrikusak, és akkor tükrözni lehetett a kettőt. Uh-huh,
pontosan, igen. Kapott, direkt találatot nem kapott, a következő évtizedek több kárt tettek, mint maga az ostrom, de ez egyébként a földszinti üzlethelyiségekre nem igaz, mert azok viszont eléggé kiégtek és romosak lettek. Mégis ezeknek a felosztása az egyébként, ami a legjobban megmaradt a eredetihez leghasonlóbb állapotban.
Igen, régi fotókat, tehát a Csabával Onodi dokumentumfilm kapcsán beszélgettünk, megpróbáltunk a helyszínre menni, ahol volt annak idején a Mézes Mackó, de ugye az már nem létezik, ez a 4-es, 6-os szám alatt volt. És hát ugye végül is az új helyén a jégbüfének kötöttünk ki, ami nem nincs messze tőle, de hogy látszik, hogy ezek a Párizsi udvar és maguk az épületnek az alsó részei, ezek az üzletek, ezek nagyjából hasonló képet mutatnak, mint a régi fotókon ma. De akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelentett ez a városi polgárságnak, kávéházi kultúrát. Itt ugye azt hiszem, valamelyik épület kapcsán a Krúdi is bejön, hogy hát a Szimbád és a Krúdi, vagy ez legenda?
Igen, okay. Ez egy erős.
Hát ez van, Krúdi mindenhova bejön akkor ezek szerint.
Ez marketing. Csodálatos szobrokban maradjunk annyiban ott a Matild Palota előtt, ami arra látszik utalni, hogy bizonyos műveit itt írta. Fogalmazunk úgy, hogy ez az állítás az a kapcsolatot ápol a történeti valósággal.
De rengeteg nevet tudunk mondani, Pilinszky, Orbán Otto, Nemes Nagy Ágnes, akik viszont valóban kötődnek. Harangozó Teri, abszolút. Medvecki Ilona, hogyha már a legnagyobb művészeinket emlegetjük, ő is abszolút, különböző évtizedekben természetesen.
Sőt, kis személyes emlék, itt szóba hoztad a Grincingét meg a bölcsészkart. Én 2-3 évet töltöttem azzal, hogy a Matild Palotába jártam minden nap az Imperial Casinóba márkás alapon. Ha nem is megtollasodni, de a megélhetésemet biztosítani, és ez néhány évig jól is ment.
Hát igen, ez Bázdi, mondjuk úgy. És természetesen hozzájárul még a bohém egyetemi élethez. De maga a kávéházi kultúra az, hogy akkor már nagyon erősen jelen volt, és akkor kezdett el erősödni ez a metropolisz jellege Budapestnek. Nagyon sok bevándorló, nagyon sok hatás, beszéltünk cseh, szlovák, minden típusú konyháról, a Habsburg konyhaművészetről, a francia konyhaművészetről, sütemények, és hát természetesen ugye ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pezsgő kávéházi élet, ami később ugye kiteljesedett a nagy írói társulásokkal, a Nyugattal és ezekkel a korszakokkal, vagy hát akár Rejtőre is gondolhatunk, tehát ugye ezt nem tudjuk elképzelni anélkül, hogy ezek az emberek ne ilyen helyeken írták volna hát akár pár forintért, vagy krajcárért az írományaikat. De mi az, ami ennek ezt a kontinuitást hozza? Tehát azért ez megmaradt valamennyire szerintem most is, nem?
A kultúrára gondolsz?
Igen, vagy? Kultúra uh-huh. és maga tehát hogy valamilyen szempontból azért mégis otthont adnak az ilyen intézményeknek ezek az épületek.
Induljunk ki abból, kávéházba járni még annól, amikor nem volt központi fűtés, központi világítás, ugye azért olyan szempontból is fontos dolog volt, hogy ne kelljen otthon egyedül a lakásba, az üres, sötét lakásba ülni. De más kérdés, hogy természetesen egy ilyen helyen nem csak világítás meg fűtés volt, hanem volt mondjuk biliárdasztal, voltak újságok, és legfőképpen voltak emberek, akikkel lehetett beszélgetni, és akkor még nem beszéltünk a fogyasztásról. Itt mindig azt szoktam felhozni példának, hogy az angol pub szó publikusból van, tehát kávéház, étterem, vendéglő, az mind közösségi tér, az a nyilvánosság tere, ahol tehát emberek között kapcsolatok szövődnek, ilyenek, olyanok, és persze dolgozni is lehetett, nem véletlenül tudjuk, ismerik azt a legendát, hogy a kutyanyelv kín volt a kávéházak asztalán, és az írókat, költőket nem kergették el innen, mondván, hogy csak keveset fogyaszt, hanem hát mégiscsak hozzátettek valamit ehhez. Most ami a konkrétan a Matildot illeti, és majd akkor erről többet fog beszélni, hogy a Belvárosi Kávéház nevét érdemes megemlíteni. Olyannyira kontinuálisnak mondható a dolog, és most nem is napjainkig tekintek el, hogy a II. Világháború után a legendák és az emléktábla szerint így nyitott meg először a kávéház, először Pesten. Ami szerintem két dolgot mutat. Hát egy nyilván az, hogy nem érte olyan jellegű sérülés a épületet, hogy ezt megakadályozta volna. A másik, aminél sokkal fontosabb, ez az újranyitás miért volt ennyire gyors, azért, mert az emberekben ott van az a féktelen vágy, hogy normális életet élhessenek. És a háborús pusztítás után rögtön elindul, hogy ott valami pótkávéval indítottak, tehát nem minőségről van szó, nem a normális élet kerete itt legalább vissza tudjuk idézni, az mindig reményt ad arra nézve, hogy egyszer újra élhetünk. Jól emlékszem, hogy ők nyitottak először, ugye?
Tökéletesen.
Hát így.
Én a pótkávéről már egyszer beszéltünk.
És még a pótkávére is.
És hát ugye ez bármi lehetett a, hát nem is tudom, a cikóriától kezdve a, és akkor pont, ugye beszéltünk arról.
Maláta.
Maláta, így van, valamilyen pörkölt maláta. De hogy volt, amikor a rendes igazi kávét, és a kávé, és a presszógép is ugye a Onodi nevéhez kötődik, hogy ezt abban az adásban megbeszéltük, amikor ezt először megkóstolták egyesek, akkor elcsodálkoztak, hogy ez milyen ital, milyen csodálatos dolog. Eddig valami borzalom volt az, amit kávéként fogyasztottak.
Én arról is hallottam, ezt nem Budapesten, hanem vidéken, hogy a medvecukrot áztatták bele forró vízbe, elérte a kellő színhatást, az összes többi az már részletkérdés volt.
Remekül hangzik.
Biztos finom volt.
Szóval, hogy, és ugye később is egy nagyon fontos pont volt ez a városban, hát egy forgalmi csomópont, egy hely, ahol az emberek lefölszállnak a buszokról, bevásárolni járnak, és ugye az aljában ott volt a legendás mézes mackó, meg a jégbüfé kicsit később, tehát gondolom, hogy azért ez folyamatosan, hogyha valaki budapestiként, vagy ide látogatóként erre a két épületre gondol, főleg ugye az egyik épületre, akkor ezért nagyon erősen jelen van benne az, hogy itt ott van ez a kávézó, cukrászda, valami, amit gyorsan lehet tenni, valami finomság.
Hát maga az egész környék roppant elegáns volt, gondoljunk a 100 éves étteremre, ami ugye szintén ott található a közelben. Ugye az már nagyon régen funkcionál étteremként, de eredetileg az emlékezetem nem csak, hogy Jakob Probergernek az első modernkori pesti sörfőzőnek a magánháza volt 1600-as évek végén. Ez egy más kérdés, hogy aztán kinőtte magát étterembé. Vagy például a Mátyás Pince, amit ugye Báldau Fanias borostyánkői Mátyás nevű úriember építetett föl. Egy olyan házban, ami meg a Dréher család bérpalotája volt. És miért volt bérpalotája a Dréher családnak? Ugyanazért, amiért a Klotildnak is, ez egy remek befektetés volt. Tehát ezek a apró mozzanatok, ezek nagyon szépen mutatják azt, hogy ez valóban egy elegáns, egy polgári környezet, ugye nem messze van a Dunakorzó, tehát ez az egész dolgot így kell elképzelni. És igazság szerint ezt a fajta eleganciája, a szocializmus ide vagy oda akkor is megőrizte, mert azért Budapest mégiscsak egy világváros volt, és még egy dologra hívnám talán fel a figyelmet, hogy a hídról jövünk át, akkor valóban úgy néz ki a két kapu, mint a két palota, mint egy kaput képezne, tehát mintha Pest kapuja volna. Picit ilyen vissza is utal arra, hogy ugye nem volt a Duna felől a város kapuban, azok máshol voltak, de mégiscsak van egy ilyen belépek, és abban a pillanatban Pesten vagy Budapesten vagyok. Úgyhogy valahogy így kell ezt a dolgot elképzelni, és az más kérdés, hogy a szocializmus nyilván nem kedvezett a polgári kávéház kultúrának, de ez a pontosan tudja, és el is mondta, hogy azért a 60-as években mégiscsak visszaköszönt, ez elhangzott már itt pár név, most nem harangozó terére, mert lehet kilónára gondolok, hanem lenni fajsúlyosabb figurákra.
Oké, Csaba, téged el is engedünk, mert most rohannod kell. Köszönjük szépen, hogy adtál egy kis történelmi hátteret is ennek, de ezzel folytatjuk, mert hogy Molcsány Elzával még beszélünk a Belvárosi Kávéházról és magukról a Klotild és Matild palotákról, úgyhogy maradjatok velünk, ezzel folytatjuk.